A Rosemary Lock. Párját trit kitúan szép júliusi nap volt. A Market Blendingsi címerpajzs fogadóban kortyolgattam gyöngyérsörmet Mr. Mariner társaságában. Az ivó szinte teljesen üres volt, mi is csöndben üldögéltünk, csak a madarak csaptak égtelen zajt széles jókedvünkben. Ekkor Mariner váratlanul így szólt.
Hisz a kísértetekben?
Hogy hiszek-e a kísértetekben?
Úgy van.
Hát, igen is, meg nem is.
Hadd tegyem fel másképp a kérdést. Hisz az elvarázsolt házakban? Lehetségesnek tartja, hogy egy helyen rossz indulatú befolyás hatalmasodjék el, melynek hatása alól senki sem menekülhet, aki az illető hely bűvkörében tartózkodik.
Az ember sok mindent összeolvas. Például Harry James a Csavar fordul egyet című elbeszélését, aztán olvastam...
Nem kitalál történetekre gondoltam.
Hát a való életben tudja Isten.
Egy távoli unokaöcsém, Rodman James, néhány hétig egy ilyen elvarázsolt házban élt. 5000 fontjába került a mulatság, helyesebben mondva feláldozott 5000 fontot, csak hogy ne kelljen ott maradnia. Hallotta már valaha Leila G. Pinkney nevét?
Persze, hogy hallottam Leila G. Pinkneyről. Pár évvel ezelőtt bekövetkezett halála csökkentette ugyan a népszerűségét, de egyidőben minden könyvkereskedésben és vasúti könyvesbódéban ott álltak hosszú sorban a legényei. Én ugyan egyet sem olvastam közülük, de tudtam, hogy műfajában a limonádi irodalomban hívei kimagasztó tehetségnek tartották, és már a neve hallatára olvadoztak a gyönyörűségtől. Az újabb könyveiről megjelenő kritikák címe rendszerint így hangzott. Új Pinkney. Vagy néha a nyomatékosság kedvéért a legújabb Pinkney. Emlékszem, hogy egyszer a Fürkésző irodalmi kritikusa a következő tömör mondatban foglalta össze a Győzelmes Szerelem című regényre vonatkozó véleményét. Isten, ne hagyj el!
ez jó.
De miért kérdés?
Mert Rodman James nagynénje volt.
Valóban?
A halála után kiderült, hogy 5000 fontot hagyott Jamesre, és a vidéki házát, amelyben életének utolsó 20 évét töltötte.
Egész szép kis hagyaték.
20 évet? Jól jegyezze meg, mert ez a körülmény életbevágó fontosságú. 20 év és Pinkney Leila évente 2 regényt és egy tucat hosszabb lélegzetű elbeszélést írt, emellett Fiatal Lányok Tanácsadója főcímmel külön oldala volt az egyik népszerű havi folyóiratban. Másszóval 20 év alatt nem kevesebb, mint 40 regényt és 240 elbeszélést írt össze a Rosmaring lakfedele alatt.
Bájos név.
Ellenkező. Csúnya émelygős név, amely már eleve figyelmeztetőleg hathatott volna James unokaöcsémre. Pinkney Leila ugyanis végrendeletében kikötötte, hogy Jamesnek minden évben 6 hónapot ott kell töltenie. Különben elesik a ráhagyott 5000 font.
Nagy mulatság lehet ilyen végrendeletet készíteni. Csak azt nem értem, mire való az ilyen ostoba kikötés?
Miért volna ostoba? Tökéletesen érthető. Rodman James házborzongató detektív regényeket írt, és Leila nénye rossz szemmel nézte munkáját. Szentül itt a környezet hatásában, és ezért iktatta végrendeletébe ezt a kikötést, mert így akarta rákényszeríteni James-t, hogy Londonból vidékre költözzön. Úgy vélekedett, hogy a londoni élet megkérgesítette James szívét, és sötéten látóvá tette. Sokszor faggatta unokaöccsét, hogy mi gyönyörűséget talál abban, hogy folyton erőszakos halálról és bungee gazemberekről ír. Hiszen úgyis épp elég bungee gazember szaladgál a világon, minek még írni is róluk. Miután mindketten más-más irodalmi világban éltek, kissé hűvös lett köztük a viszony, és James még álmában sem gondolt, hogy nénikéje megemlékezik róla végrendeletében. Ő maga sosem rejtette béka alá véleményét. Leila G. Pinkney rózsaszínű stílusától valósággal rosszul lett, bármennyire is rajongott érte a közönség. Szigorú nézetei voltak a regényírásról, és egyre azt hajtogatta, hogy az az író, aki komolyan veszi hivatását, nem alacsonyíthatja le magát émeítő szerelmi ponyva írására, hanem keményen kitart a revolverek, éjszakai sikoltások, ellopott okiratok, rejtélyes kínaiak és folyóból kifogott hullák mellett. Zúzott sebbel vagy anélkül a fejükön. Még azt sem tartotta irodalmi lelkismeretével összeegyeztethetőnek, hogy legalább színleg dicsérje nénje könyveit, pedig Leila néni annak idején a térdén ringatta. Életében egyszer mondott róla véleményt, amikor bátran kijelentette, hogy Leila G. Pinkney minden műve cukros vacak. Így aztán nagy meglepetésként érte a váratlan örökség, méghozzá kellemes meglepetésként. James számára egész csinos jövedelmet biztosított az a 3 detektív regény és 18-20 kalandos elbeszélés, amit évente megírt. De egy író sohasem jön zavarba, hogy mit kezdjen 5000 fonttal. A házacska is jól jött, mert éppen akkoriban készült házat venni valahol vidéken, amikor az ügyvédlevele megérkezett. Egy héten belül már be is költözött új lakóhelyére. Amint James mesélte, a Rosmarin lakról nyert első benyomása igen kedvező volt. Kedvére való helyen ezt találta. Alacsony tetős, girbe-gurba festői öreg ház volt, furcsa kis kéményekkel és vörös cseréptetővel, emellett gyönyörű táj vette körül. Még a piros posgás házvezetőnő is úgy nézett ki, mintha Leila néni valamelyik regényéből lépett volna elő. Mindent egybevetve James úgy találta, hogy kellemes vidékre sodorta a szerencséje. Lehozta magával könyveit, pipáit, golfütőit, és keményen munkához látott. Élete legizgalmasabbnak ígérkező regényén dolgozott, amelynek a 9 fantom volt a címe. Azon a gyönyörű napsugaras nyári délutánon, amikor történetünk kezdődik, a dolgozószobában kopogott az írógépén, tökéletesen megbékülve a világgal. A gép simán szaladt, a dohány, amelyet előző nap vásárolt a faluban, pompásan égett, és százas tempóval haladt az első fejezet vége felé. Új papírt helyezett a gépbe. Pár másodpercig elgondolkodva szívta a pipáját, aztán gyorsan tovább kalapált.
Lester Gage első pillanatban azt hitte, hogy tévedett, de a zaj halkan és félreérthetetlenül megismétlődött. Igen, halk kaparázást hallott az ajtó túlsó oldalán. Szája télén kemény vonás jelent meg, nesztelen párduc léptekkel íróasztalához osont, zajtalanul kihúzta a jobb oldali felső fiókot, amelyben ismétlő pisztolya hevert. A mérgezett tű esete óta került minden fölösleges kockázatot. Kivette a pisztolyt, aztán halotti csendben, lábújhegyen az ajtóhoz lopakodott, majd hirtelen felrántotta az ajtót és fegyverét, előre szegezve várta a következményeket. Gyönyörű fiatal lány állott a küszöbön. Életében nem látott még ilyen tündéri szépséget. A lány egy szempillantásig szende, és mégis kacér mosolyjal nézett rá, aztán huncutul szemrehányó pillantás kíséretében tréfásan megfenyegette a karcsú mutató ujjával. Úgy látszik, elfelejtett Mr. Gage, mondta muzsikáló hangon, jó színlelt nehezteléssel, amelyet azonban a szeme meghazudtott. Micsoda? Gyönyörű fiatal lány állt a küszöbön, életében nem látott ilyen tündéri szépséget. Ezt én írtam, megőrültem, nem értem.
James öcsém megbabonázottan merett a papírra. Esze ágában sem volt ezt írni. Elsősorban is szigorúan szem előtt tartott írói szabálya volt, amelytől semmi körülmények között nem tért el, hogy regényeiben nem szerepeltek nők. Nem mondom, baljós külsejű vénasszonyok, idegenkétésű kalandornők szép számmal előfordultak bennük, de úgynevezett lányok semmi esetre sem. A detektív történetnek nem szabad, hogy hősnője legyen, állította James. A hősnők csak hátráltatják a cselekményt, és pont akkor akarnak enyelegni a főhőssel, amikor annak nyomok után kellene szaglásznia. Amellett lépten nyomon belesnek mindenféle hülye csapdába. Engedik, hogy a banditák fényes nappal elrabolják őket, és bajt bajra halmoznak, mert csak az lebeg szemük előtt, hogy a főhős végül oltár elé vezesse őket. Nem. James a regényeiben szigorúan szerzetes jelveket vallott. Most pedig ide tolakszik ez a szemtelen perszóna kacér mosolyával, és karcsú mutató ujjával a regény egyik legizgalmasabb jelenetébe. Megdöbbentő tünet volt. Gyorsan átnézte a regény vázlatát, de az tökéletesen rendben volt. Ott állt világosan, hogy amikor Lester Gage felrántotta az ajtót, egy haldokló férfi zuhant be a szobába, és miután elhaló angol azt suttogta, a kék bogár, értesítse a Scotland Yardot, hogy a kék bogár kilehelte lelkét a szőnyegen. Lester Gage pedig lázasan törte a fejét, hogy mit jelenthettek a rejtélyes szavak, amin nem is csodálkozhatunk, de egyetlen szót sem talált gyönyörű lányokról. James ingerült hangulatban átütötte a zavaró bekezdést, újraírta a jelenetet, aztán feltette a gép fedelét. Akkor hallotta meg William vonítását. Eddig ez a nyavajás kutya volt az egyetlen sötét pont James paradicsomi boldogságában. Névleg a kertész tulajdona volt, de már az első reggel közfelcsaholással James választotta gazdájává. Azóta nem egyszer dübegurította, sőt, valósággal megvadította James-t. Az volt a kedvenc szórakozása, hogy valahányszor James dolgozni akart, odajött az ablaka elé, és vonítani kezdett. Unokaöcsém igyekezett nem venni tudomástól, de amikor már nem bírta tovább idegekkel, felugrott a gép mellől, és az ablakhoz sietett. Ilyenkor mindig ott találta Williamet, amint egy fővel a szájában várakozás teljesen nézett fel rá. William születése óta gyenge elméjű volt, és élt halt a kővadászatért. James az első napi barátkozó hangulatában könnyelműen elhajított egy követ neki. Azóta több követ nem haigált, de annál több másfajta súlyos tárgyat vágott hozzá, gyufas katujától a fiatal József agyakszobráig. De William megrögzött optimista létére, újra és újra odajött szűkölni az ablak alá, valahányszor csak az írógép kattogást meghallotta. Jamesre pillanatnyi felzaklatott lelkiállapotában úgy hatott ez a vonítás, mint Lester Gage-re az ajtón hangzó kaparászás. Nesztelen párduc léptekkel a kandallóhoz osont, felkapott a párkányáról egy klektoni emlékfeliratú zománcozott kőkorsót, és az ablakhoz lopakodott. Mielőtt odaért volna, Kim megszólalt egy ilyet hang.
Menjen innen! Menjen innen!
James kíváncsian kikandikált. Világos kékruhás lány állt a kapu előtt. Karjai között egy fehér pamut gombolyagra emlékeztető ölepet szorongatott, amelyet William nagyokat ugorva a levegőbe hevesen ostromolt. William értelmi színvonala igen alacsonyan mozgott, és agya még kölyök korában megragadt annál a pontnál, hogy minden tárgy ehető. Csont, cipő, hús, vagy egy bicikli hátsó kereke. William szemében egy kutya volt, ha valamire rábukkant, minden esetre megpróbálta megenni. Még a fiatal József agyakszobrán is kipróbálta a fogát, amikor James hozzávágta. Éppen ezért világos volt, hogy ezt a furcsán izgő, mozgó, fehér valamit a lány karjában könnyű villás reggelinek nézte, amivel ebédig kihúzhatja éhen halás nélkül.
William, na! Marsodné!
Ó, kérem! Ez a csúnya nagy kutya agyon ijeszti szegény kis Totót!
A betűk embere más minta tette ki, de gyakorlat teszi a mestert, és James pillanatok alatt feltalálta magát minden olyan helyzetben, amely Williammel kapcsolatban azonnali intézkedést igényelt. Egy másodperc múlva William behúzott farokkal elkarikázott a ház sarka felé, miután előzőleg a bordái közé kapta a klektoni emléket. James pedig könnyed mozdulattal kiugrott az ablakon, és a lány felé indult. Szembetűnően csinos lány volt. Édes, törékeny teremtésnek látszott, amint ott áldogált a kapuról lelógó méz virág fürtjei alatt. Kacér kis kalapot viselt, és leomló aranyos tincseit játékosan cibálta a szellő. Nagyon nagy és nagyon kék szemével hálásan bámult Jamesre, és rózsás arca enyhén elpirult, de James-t mindez hidegen hagyta. Minden lányt utált, és különösen utálta az édes, légies teremtéseket.
Keres valakit?
Csak a házat szerettem volna megnézni, ha nem okozok gondot vele. Úgy szeretném látni azt a szobát, ahol Miss Pinkney a könyveit írta. Ugye itt lakott Leila G. Pinkney.
Igen. Az unokaöccse vagyok. Rodman James, ha megengedi.
Maynard Rose.
Fáradjon be, ha már itt van.
Ó, milyen tökéletes. Ez volt a dolgozó szobája?
Igen.
Milyen remek hely volna magának, ha szintén író volna.
Szintén író vagyok. Detektív regényeket írok.
Attól félek, hogy soha, illetve csak nagyon ritkán olvasok detektív regényeket.
Maga bizonyára jobban szereti az ön könyveket, amilyeneket a nagynéném ír.
Ó, imádom a regényeit. Maga is szereti őket?
Nem mondhatnám.
Hogy?
Tiszta limonádé. Undorító, ragacsos szentimentalizmus, aminek semmi köze sincs a való élethez.
Hogy mondhat ilyet? Hiszen éppen az élethűségük csodálatos. Az embernek az a benyomása, hogy mind valóban megtörtént. Igazán nem értem magát. Szeretném megnézni a környéket. Elkísérne?
Kérem. Ugye, maga is olyan, mint a nénikém valamelyik regényhősnője. Szakasztott az a lánytípus, amelyet előszeretettel szerepeltetett a regényeiben.
Ó, gondolja. Tudja, mi volt az első benyomásom, amikor megláttam magát? Az, hogy pont olyan, mint Miss Pinkney valamelyik hőse.
Dehogy, szó se lehet róla.
Pedig így van. Amikor kiugrott az ablakon, szinte megrémültem, annyira hasonlított Masterson Claude-ra a havasi gyopár fiából.
Nem olvastam a havasi gyopár fiát.
Nagyon erős, nyugodt férfi, sötét tűzű barna szemmel, amelynek mélyén valami rejtett szomorúságot.
Na, most csak azt hiányzik, hogy egy erre haladó autó elülse magát, és gyengéden fölnyalábolva bevigyem a házba, és lefektek. Vigyázzon!
Késő volt. A lány tehetetlen göngyölekként hevert a lába előtt. Egy nagy túra autó fordult be a sarkon, és fittyet hányva minden közlekedési szabálynak, szigorúan a tilos oldalon száguldott feléjük. Az egész egy szempillantás alatt játszódott le, az autó már is tovább falta a távolságot, és a hátul ülő vörös arcú, prémgalléros férfi hátrafordulva kihajolt belőle, és lekapta a sapkáját. De nehogy azt találják inni, hogy részvétből vagy sajnálkozásból tette, dehogy. Csak a sapkájával igyekezett eltakarni a kocsi rendszámát. Totó sajnos sértetlen maradt. James gyengéden felnyalábolta a lány, levitte a házba, és lefektette a nappaliban lévő pamlagra. Csengetett, mire az almaképű házvezetőnő megjelent.
Azonnal hívass el a doktort, baleset történt.
Ó, édes kis bogaram, eszem azt a csöpp kis alkát.
Hamarosan kigyomlálták a kertészt a saláták közül, hogy elszalasszák Brady doktorért. A kertész, miután oldalba rúgta a biciklije bal pedálján lakmározó Williamet, gyorsan elkarikázott. Rövidesen befutott be.